Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igét olvasom Mózes első könyvének a negyedik részéből, az első 15 verset, Kain és Ábel története. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett. Megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jupászor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok az én testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Nyissuk ki a szívünket Isten előtt imádságban. Imádkozzunk. Bevalljuk, édesatyánk, hogy többféle érzéssel jövünk ide a te házadba, a gyülekezetbe. Érezzük annak a felszabadító örömét, hogy a terheinket letehetjük, hogy a te jelenlétedben olyan sok minden megoldódik, másként látszik. Ugyanakkor ott van az a szorongás is bennünk, hogy megint mi derül ki rólunk, a világról, ami rossz, ami bűnös. Mi az, amit meg kell változtatni? Mi az, ami megint sebez minket? Úgy kérünk, édesatyánk, hogy segíts minket a mai alkalommal, nem csak minket, felnőtteket, hanem a gyermekeket is, hogy minden történet, amit hallunk tőled az igédből, azt megértsük, hogy megértessük úgy, hogy az belénk épüljön a tanulságaival, és legfőképpen a te gyógyító szereteteddel együtt. Így kérünk, édesatyánk, hogy bocsáss meg a bűneinket, hadd legyen ez a mai alkalom is a te előtted való kitárulkozásnak és a gyógyulásnak az alkalma. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, kérünk, hogy szent lelkeddel nyisd ki a szívünket, hogy meghalljunk téged. Amen. Az előbb felolvasott ige alapján, és még egy ige alapján szeretném most Isten vigasztaló és bátorító üzenetét hirdetni közöttetek. Ez megvan névre a Lukács evangélium a 11. részének a 46. versében. Ezt fennállva hallgassuk meg. Ő így válaszolt, jaj nektek is törvénytudók, megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Milyen örömhír jöhet ebből ki? Most az ószövetségi textus is eléggé hát kemény és nehéz volt, és az új szövetség is hát Jézusnak egy elmarasztaló szólása. Egy rizikós témához nyúlunk a ma kezdődő sorozattal. Milyen a hited, milyen az Isten kapcsolatod, egy betegítő vagy gyógyító? Egyáltalán, hogy milyen hatással van rám, az életemre, a viselkedésemre, az egészségemre, a test és a lelki egészségemre a hitem, az Istennel való kapcsolatom, az Istenről kialakult képem erőt ad, vigasztal vagy gyógyít, vagy ellenkezőleg gyengít, depressziósá tesz, vagy megbetegít. És lehet, hogy szektáknak a rémtörténetei jutnak eszünkbe, hogy ki milyen hát, testi vagy lelki betegséget kapott egy bizonyos közösségben, vallásos közösségben, de az is lehet, hogy eszünkbe jut az évszázadoknak a vallási prüdériája, a belénk nevelt gátlások, amit észre se veszünk, mert annyira a részünk, az életünknek a része, a személyiségünknek a része. Van, aki azt mondja, hogy ezek a gátlások hasznosak, van, aki azt mondja, hogy károsak, megbetegítőek, bizonyára a kettő között van az igazság. És hát a kegyességi irányzatok vannak, akik azt mondják, hogy igen, a tánc, az a világi dolog, az bűn, mozibe járni is bűn, cigarettázni is bűn, és ezek a, így mondom, hogy vannak olyan időzített bombák is ezekben a belénk épített bűntudatokban, gátlásokban, akár a visszafolytott szexualitásban, ami aztán később az életünk későbbi folyamán, a házasságban esetleg, vagy a gyermeknevelésünkben okoz gondokat. A téma nagy, a kísértés is, hogy bűnbakokat keressünk, és hogy szépen leleplezzük a saját szüleinket, azoknak a szüleit, meg az egyházat is. Hát biztos, hogy lesz ilyen is, de igazán nem azért akarjuk ezeket megkeresni, hogy legépuskázzuk őket. A szüleim félreneveltek, a papom egy életre elvette a kedvemet, a hitoktató meg bántalmazott, szóval nem ezeket akarom most mondani. Nem kezdünk felelősöket keresni, nem akarunk boszorkányokat égetni, csak tükörbe akarunk nézni. Az is eléggé kellemetlen. De azért mondjak valami biztatót is. Remélem, hogy ebben a tükörben meglátjuk az Isten kegyelmét és az irgalmát is, az Isten gyógyítását, a gyógyító Istent. Ami berobbantott ezt a témát, hát egyébként itt lebeg körülöttünk, az egy könyv volt, amit a könyvasztalról szedtem föl. Ez a címe, hogy megbetegítő hit. Most már hiába keresi bárki is a könyvasztalon, elvettem onnan. Na, most már biztos mindenki nagyon kíváncsi, de megvan még egy pár példány, tehát kölcsön tudom adni. Csak amikor végigolvastam, akkor azzal együtt, hogy nagyon sok igazságot mond ki a könyv, fel voltam háborodva, hogy hát olyan kiadvány, ami hát egy csomó mindennel nem értek egyet a szerzőkkel. Ők egy nagyon fundamentalista, nagyon konzervatív háttérből indultak, és így hopp, átestek a ló másik oldalára. Lassan a Bibliának sok minden szavát és igazságát is hát relativizálják és kétségbe vonják. És akkor végigolvastam a könyvet, akkor a legvégén volt egy ilyen utószó a magyar fordításhoz, a kiadó utószava, és akkor ott vallotta be a kiadó, hogy hát ő is vacillált rajta, hogy ez most szabad-e. No, hát most már biztos, hogy nagyon izgalmas ez a könyv. Azok a példák, esetek, amiket hoz, azok mindenképpen nagyon tanulságosak, és én most egy rövidebb példát hozok, hogy lássuk is, hogy miről van szó. Látom magamat, ahogyan körülbelül 6 évesen ott állok a konyhában, vasárnap reggel van, mindenki lázasan nyüzsög, mert hiszen pontosan kell megérkezni az Isten tiszteletre. Öltözködés, reggelizés és a kályha begyújtása között kikérdeznek, szépen megtanultam azt a mondást, amelyen majd a vasárnapi iskolában fogok közreműködni. Azt hiszem, ennek az időszaknak a maradványa, hogy a hétvégék és az ünnepek ma is rettegéssel töltenek el. Gyermekként azért féltem ezektől, mivel a szolgainál is szolgaibb voltam. Mindig nagyon örültem, ha megint iskolába mehettem, és megkezdődtek a normális hétköznapok. Hétvégén minden abnormális volt, és ez az Isten tiszteletre való előkészületten érte el a csúcsát, abban nehogy véletlenül rosszul csináljak valamit, és persze nehogy szégyent hozzak magamra, illetve szüleimre a vasárnapi iskolában. Már korán olyan istenképpel töltötték meg a fejemet, amely gyakorlatilag ellentmondásban állt az irgalmas Isten képével. A vasárnapi iskolában természetesen azt énekeltük, hogy Isten a szeretet. Itt is azt énekeltük. De a prédikáció mindig a haragvó, bosszúálló Istenről szólt, aki gyanakvóan csak azt lesi, nem követe ele az ember még oly kis hibát is, és ha igen, akkor irgalmatlanul és azonnal megbünteti. Ha mennydörgött az ég, azt hallottuk, hogy a jó Isten mérges, amit ellentmondásnak tartottam, mert nem találtam őt jónak, amikor mérges. Ha otthon balul sikerült valami, azt Isten büntetésének éreztük, és addig kerestük az okát, amíg meg nem találtuk. És mindig kedves derék, én mindig kedves derék alkalmazkodó gyerek voltam, aki semmit sem mert megkérdőjelezni. Kisebb rendőrségi érzésektől szenvedtem, de megpróbáltam őket ügyesen túljátszani. Képtelen voltam szoros kapcsolatot kiépíteni másokkal, különösen, ha nem lehettem biztos abban, hogy valóban megtértek-e már. Egy téves, az egész életemet érintő döntés évtizedeken át kínzott, és bűntudatot okozott. Ez az volt, hogy úgy érezte, hogy hát a nők amúgy bűnösek, és hogy csak a gyermekszüléssel törlesztenek valamit, és elhatározta, hogy nem fog gyereket szülni ennek az Istennek. Bűntudatot okozott, amit persze folyton megpróbáltam elfojtani. Allergiák léptek fel, és egyre súlyosbodtak. Aztán egy csapásra eltűntek, amikor felszabadultam egy olyan ember által, akire rá tudtam bízni magam. Benne a tékozló fiú példázatának irgalmas Istenével találkoztam. Azzal az Istennel, aki elém futott, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna, ítélkezett volna, szemrehányásokat tett volna nekem. A kiadó azért is védekezik, mert azt mondja, hogy túl olcsók és egyszerűek a megoldások ebben a könyvben, és eléggé hosszan vannak taglalva a problémák. Nos, akár így, akár úgy, felteszem a kérdést, hogy a példában levő hölgyet mi betegítette meg? Az igazság, hogy még mielőtt ezt feltenném, azért hadd mondjam azt a saját kis gyónásomat is, hogy én is az egyházban nőttem föl. Ha mondhatni, én is valláskárosult vagyok. Mi is idegesen indultuk a templomba, emlékszem, amikor gyerek voltam, hogy hát három ilyen jellemző volt, hogy mindig összevesztünk a szüleimmel azon, hogy ők a szép ruhát akarták ránk adni, mi pedig utáltuk a szép ruhákat, mert nem tetszett nekünk, bénán néztek ki, és hát mi fiúk utáltuk ezeket. Kapkodtunk mi is, hogy ne késünk el. Ez nagyjából sikerült is. Nem tudom, ugye ez nálunk nem ismerős ez a probléma. És hát szorongtunk a vasárnapi iskolától, bevallom őszintén, hogy nem volt jó a lelkésznő, aki tartotta ezeket. Nem csinálta jól. Én komolyan azért mondom ezeket most el, egy kicsit benneteket is fel akarlak szabadítani, hogy bármi, ami feszültséget vagy szorongást szül, amiről mi tehetünk, tehát akik szervezik az Isten tiszteletet, kérem, hogy jelezzétek vissza. Most nyilván van egy csomó olyan dolog is, ami bennetek azért szül a szorongást, mert magatokkal is vannak problémák, már jelenlevő kivételek, de hogy nyilván, amikor az ember későn kell, vagy előző este későn fekszik, nem tud fölkelni, vagy szóval sok minden dolog van, amiben mi is ugye elkövetjük a hibákat, de az, amit a gyülekezet vezetéséről, meg a tanítók részéről elkövetünk hibákat, azokat kérem, hogy tegyétek szóvá. Most amúgy is van egy ilyen kérdőívezés a gyülekezetben, tehát kérem, hogy vegyétek ezeket is komolyan, hogy jelezzetek vissza, és az is lehet, hogy kiderül, hogy nem mi vagyunk a hibásak, de mindenképpen jó, mert beszélgetést szül, és tudunk rá reflektálni, és tudunk javítani rajta. És ami a legfontosabb, hogy a szeretetet ápoljuk, és a hibákat kijavítjuk, és a félreértéseket eloszlatjuk. A példában levő nőt, tehát mi betegítette meg? Ugye azt mondja, hogy olyan sok időt telt el, míg találkozott az irgalmas Istennel, akiről egyébként hallott, meg énekeltek róla, csak hát pont a gyülekezet is, meg a prédikátorok is, és a családi élet is az ellenkezőjét prédikálta. Erre majd még visszatérek. Tehát a szószékről való igehirdetés és a családja szorongása az, amit az élete kiábrázolt, ez is az Isten képet adja belénk. A félreértett és a meg nem értett bibliai üzenetek nagyon hozzájárulnak ahhoz, hogy egy olyan istenkép alakuljon ki bennünk, ez egyébként érdekes, nem is mi alakítjuk, tehát nem mi csináljuk az istenképet magunkban, hanem az istenkép kialakul különböző benyomások, hatások által, és mondjam azt, hogy nem tehetünk róla. Hát biztos, hogy mi is tehetünk, de sokkal inkább azok, akik körülvesznek minket, és ránk nyomják ezeket, és hát nyilván a mi alkatunk, és a mi személyiségünk is, ami befogadja, ami képlékeny anyag, ugye tabula rasa, ez a kis érzékeny, üres papír, amire írunk. Úgyhogy azért nagyon fontos, hogy itt a szülők, akik a zsombort most ugye kereszteltették, tehát az a kicsi gyermek, az most rájuk van bízva, és ők minden pillanatban hatnak rá. Persze vissza is, igaz, visszafelé is hat ez a gyermek. Egy félreérthető bibliai részt olvastam a lekcióban, Kain és Ábel történetét. Előre szólok, sem a mai alkalommal nem fogom kimeríteni az egész témát, és most ezen az istentiszteleti alkalmon sem ezt a bibliai részt nem fogom teljességében megmagyarázni, de mégis egy pár szót hadd ejtsek róla, hogy milyen istenkép torzító hatása lehet a félreértésnek. Kain és Ábel olyan történet, amit gyerekkorunktól kezdve hallgatunk és ismerjük, az a kérdés, hogy mi van, el tudjuk-e magyarázni a gyerekeinknek, vagy akár a saját nem hívő társainknak, akik felteszik a kérdéseket, hogy hogy van ez a történet? Kain a rossz testvér, aki megöli a saját testvérét, az öccsét, valószínűleg féltékenység miatt. Na de a féltékenységet és az irigységet honnan veszi? Ki gerjeszti? Annyit olvasunk, hogy Isten kedvesen fogadta Ábel áldozatát, Kainét pedig nem fogadta kedvesen. Na tessék, Isten a hibás, ugye? Ugye megmondtam. Hát tudunk lőni, és azért nézzük meg ennek az éremnek a két oldal, de bocsánat, először csak hadd tegyem fel az automatikus kérdéseket, hogy hát miért nem fogadja Kain áldozatát Isten? Ezek szerint Isten személyválogató? Hát hogyha ez így van, ezt még a szülőknél is el szoktuk marasztalni. Ugye? Ezzel küzdenek is a szülők, hogyha valamelyik gyereküket jobban szeretik, vagy jobban ki tudják fejezni a szeretetüket irányában. Ugye Istenen rajta marad a pecsét, hogy vannak kedvencei, és vannak elvetettjei. Vannak ilyen igék, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Tehát hogy Isten fogja a testvérpárból, és az egyiket kiemeli, a másikat meg letaszítja. Szóval vannak ilyen szlogenek, amiket szoktak előszeretettel előrángatni, és nem néznek mögé. Nem fogok mindent megmagyarázni, de kérem, hogy senki nem menjen úgy az ajtón kívül majd, hogy ne ígértesse meg velem, hogy az én majd egyszer. Tehát van egy ilyen gondolatunk, hogy Istennél eleve el van rendelve, vagy valaki el fog bukni, és valakit pedig befogad. Hát ez a predestináció, ugye Kávin is ezt tanította, az eleve elrendelés, és akkor ugye jön ez, hogy ha ő teremtett minket, akkor valamit biztos ő rontott el. Tehát Isten rontott el, mert engem rossznak teremtett. És akkor vagy ő maga is rossz, vagy pedig gyenge, tehát valamit rosszul csinált. Ha pedig ő tehet róla, akkor miért engem büntet, ha engem elrontott? Értitek a logikát? Vannak ebben logikák. Akkor igazságtalan is Isten. Tehát vagy rossz és gyenge, vagy pedig igazságtalan velem. Mert rajtam veri le a saját bűnét. Tehát Isten bűnös. Na, most érdekes ezeket hallani a szószékre, hogy Isten bűnös. Tehát ne féljetek, Isten sok mindent elbír. Tehát amiket mondok, nem biztos, hogy blaszfémia. A Zsoltárokban is sok mindent látunk. Akár káromló dolgokat is. De hadd mutassak rá most arra két oldalra, az egyik az emberi oldal, a másik az
az Isten oldala ebben a történetben. Az emberi oldalt nézzük, az áldozatokat, az áldozóknak a szívét és a viszonyát, az őszintességét. Azt mondja az ige, hogy Kain vitt a gyümölcsből Istennek, ennyi, és aztán Ábel is vitt, és oda van írva, hogy az elsőszülöttből, a kövérjéből. Látszik a különbség. Nincs semmi kitétel Kainnál, vitt valamit. És Ábel pedig a legbecsesebbet az elsőszülöttből és a kövérjéből vitte. Az egy más kérdés, hogy az ószövetségi áldozat, ugye, meg az eleve az mi áldozat, az vérontással jár, és hát itt Kainnál erről szó sem volt. De talán a háló áldozatnál nem is kell erre gondolni még. De talán felugranak új szövetségi párhuzamok bennünk, hogy amikor Jézus áll, és mennek ki az emberek a templomból, és nézi, hogy ki hogyan adakozik, akkor azt mondja, hogy lám ez a szegény özvegyasszony, aki csak 2 fillért rakott bele, ő adta a legtöbbet. Tehát itt látszik az áldozatok közötti különbség. Lehet, hogy volumenében vagy abszolút értékében óriási adományok potyogtak ott a persejbe, de az a 2 fillér, az özvegyasszonynak az egész napi bevétele volt, az egész egzisztenciája. Tehát Isten a szíveket vizsgálja, jó, hát ez nincs a szövegbe, na, de aki magyarázza a szöveget, el kell, hogy mélyedjen benne. Úgyhogy kedves szülők, keresztszülők, vagy tanítók, mindenképpen, ha van kérdésetek nektek, és feltámad az igazságérzetetek, hogy hát ez egy nem jó, vagy nem értem, akkor muszáj rákérdezni az igére. Hát ez az ember szíve, az áldozóknak a szíve, a viszonya, az őszintessége. És mondja is a zsidókhoz írt levélben az író, hogy hitáltal vitt Ábel becsesebb ajándékot Istennek, az ő Isten kapcsolata által. Az érem másik oldala pedig Isten viszonya az áldozókkal. Azért nem úgy van az, hogy Kain csak így elveti. Nézzük meg a szöveget. Amikor Kain lehorgasztja a fejét, akkor Isten megszólítja, nagyon kedvesen megkérdezi, hogy miért horgasztod le a fejed. Párbeszédbe akarja vonni. Aztán figyelmezteti is a veszélyre, és aztán el is magyarázza, hogy ezzel hogyan védekezzen, és tanácsot is ad. És amikor erre nem hallgat, tehát igazán itt egy párbeszéd van, olyan kapcsolatban lehetne Kain Istennel, amilyenben lehet, hogy mi se vagyunk. Párbeszédben vannak. És hát ez egy kérdés, hogy mennyire hallja meg és hallgat rá. Hát úgy látszik, hogy nem. És Ábelt megöli, és akkor sem rohan olyan le rögtön Isten, hanem azt kérdezi, mint ahogy Ádámtól is, hogy hol van Ábel. Megint párbeszédre hívja, és azt mondja, hogy ad lehetőséget a bűnvallásra. Aztán jön az átok is, ami egy következmény és egy emlékeztető Kainnak a bűnére. Erre most sok mindenre kitérhetnék, de nem térek ki. Annyi csak, hogy amikor a gyilkos azt mondja, hogy hát én ezt nem bírom elviselni. Én ugyan megöltem valakit, de az, hogy most én ki vagyok szolgáltatva ennek a veszélynek, hogy engem is meggyilkolnak, na azt nem bírom elviselni. És azt mondja Isten, hogy megvédelek, pecsétet adok rád, és nem ölhet meg senki, különleges védelmem alatt fogsz állni. Hát mi ez, hogyha nem szereted? Tehát vigyázzunk, a Biblia nem úgy szentírás, hogy úgy kell csinálni mindent, ahogyan le van írva, mert rengeteg sok negatívum van leírva, rengeteg tragédia van leírva, de erre felkészít az Isten igéje, hogy igen, ezekkel a tragédiákkal fogunk együtt élni, csak adja, hogy ne mi okozzuk ezeket. Ez a példa csak arra akart rávilágítani, hogy a felületes olvasás a kereteinken és a saját sebeinken keresztül való értelmezés mennyire torz képet festhet Istenről. Nagyon könnyedén mondjuk, és minden alkalommal mondjuk a mi atyánk imádságot, de bele se gondolunk, és én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy egy olyan családban nőhettem föl, ahol példamutató szüleim voltak, de tudom, hogy rengetegen ülnek akár itt közülünk is, akiknek amikor kimondom azt, hogy atya vagy apa, vagy nem tud mire gondolni, vagy kire gondolni, mert nem ismerte az apját, vagy pedig olyannak ismerte, amire jobb nem emlékezni. Olyan sokféle sebbel vagyunk itt, ezért kérem Isten lelke segítségével, hogy ne a saját sebeinken keresztül olvassuk, próbáljuk meg egy másik értelmezést is megengedni a Bibliának. Nyilván nem tudunk elvonatkoztatni a saját sebeinktől, csak hogyha ennyire belénk sajdulnak ezek a dolgok, akkor megint kapaszkodjunk valakibe, akit Isten a közelünkbe ad, hogy segíts nekem ezt értelmezni, mert ezt most nem tudom egyedül. Van egy érdekes aktualitása a mai alkalomnak is. Tegnap volt egy fővárosi esemény, a Pride felvonulás, nem tudom ki mennyire követte ezt. Nekünk felhívták a figyelmünket egy gyülekezet, meg egy pár keresztény ember, hogy ők szeretnének a Pride-dal, a meleg felvonulással párhuzamosan egy ökumenikus istentiszteletet szervezni, egy szabadtéri istentiszteletet, nem ellentüntetést, csak annak a kinyilvánítását, hogy más értékrend is van. És aztán megbeszéltük ezt a presbitériummal, hogy ez, amire hívtak minket, hogy mennyire mehetünk el, és egy szép párbeszéd alakult ki közöttünk. Azt mondtuk, hogy nem megyünk el ugyanerre a istentiszteletre, mert vannak kérdéseink még, de nagyon szépen megválaszoltak a kérdéseinkre. Igazán az volt a kérdésünk, hogy tudjuk-e azon az istentiszteleten képviselni azt a szerető Istent, aki meggyógyíthatja azokat, akik a másik menetben menetelnek. Vagy esetleg azok között vagyunk, akik vagy az ellentüntetők, vagy egyéb sorokban hát az agressziójukat fröcskölték a felvonulókra, és esetleg ők maguk is sebzők. Tehát nagyon sokféle érzékenységgel kell ezt kezelni, és nagyon fontos, hogy miről árulkodik az életünk, miről árulkodik az istentiszteletünk, a felvonulásunk, és milyen értéket képviselünk. Kicsit olyan ellentmondásosnak érzem, hogy a Pride-nak, meg ennek a meleg alapítványnak a szivárvány a szimbólum, ami ugye nagyon színes, és ugye a sokszínűség, a sokféleséget hirdeti, és én meg itt egy ilyen fekete-fehérbe prédikálok, kicsit azt sugalva, mintha az Isten igéje fekete-fehér, igen, nem, mintha Istennél nem lennének árnyalatok. Hát nem így van, lehet, hogy valami reform kéne ehhez is, nem tudom, tehát ezt most remélem nem hallja semmilyen egyházi felsőség, de hogy az Isten biztos, hogy szereti a színeket, mert ő teremtette, biztos, hogy szereti a sebzett embereket is, mert irgalommal látja őket, és nagyon fontos, hogy ha esetleg pont az egyház sebezte meg ezeket az embereket, akkor az egyház tudjon bocsánatot is kérni Isten nevében, és tudjon gyógyítani is, és befogadni. Nyilván nem a homoszexualitást helyeseljük, csak azt látjuk, hogy ez sem fekete-fehér, hanem egy olyan sokszínű, sebzett dolog, amiből Isten segítségével gyógyulni lehet, ezt valljuk, és amit egyedül a Jézus Krisztusnak az elfogadása, az áldozata gyógyíthat, és ezt rajtunk keresztül akarja. Ha valakiben van viszolygás a melegekkel kapcsolatban, akkor gondoljuk el, hogy Assisi Szent Ferencnek is volt viszolygása a leprásokkal kapcsolatban, meg a koremberének volt viszolygása, és Assisi Szent Ferencnek az hozta a úgymond a megtérési pontot, amikor egy lepráshoz oda kellett menni és szájon csókolni. Na, hát ezek nagyon furcsa dolgok, nem is tudom, hogy hogyan fogjuk ezt most majd hazavinni és interpretálni, de hogy igen, ami nagyon nehezünkre esik, ami nagyon visszataszító, ami nagyon furcsa, lehet, hogy Isten azon keresztül valamit megszólít minket, valamit munkálni akar, valamire elhív minket. És ezt mondja Jézus, jaj nektek, farizeusok, írástudók és törvénytudók, és mert elhordozhatatlan terheket tesztek az emberekre, és ti magatok egy újjal sem értek hozzá. Farizeusok, írástudók, törvénytudók, egyházak, vallási vezetők, papok és lelkészek, hitoktatók és presbiterek, és keresztény szülők, keresztény barátok, keresztény főnökök, keresztülők. Tehát mindannyian érintettek vagyunk, a tanítói hivatal és a szülői tekintély elvén is. Mert azt mondja itt, azt mondja Jézus, amit még nem olvastam fel, de ebben a listában van, azt mondja Jézus, hogy jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Megadjátok a tizedet, hála áldozat, templomba járás, Kain áldozata, a gyümölcs, oda van dobva, és elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Ábel, aki szereti Istent, aki a szívéből áldozik. És azt mondja máshol az ige, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, és valóban az igazi áldozat, az az Ábel, az Jézus Krisztus volt, akit Isten adott értünk, hogy meggyógyuljunk az ő áldozata árán. Isten volt az, aki bemutatta, mint Ábel, az ő első szülöttjét, a kövérét, a legtökéletesebb fiút, értünk. Így fejezte ki az irgalmát és a szeretetét irántunk. Így is van most megterítve az úrasztala, és majd fogok erről is beszélni jövő alkalommal, hogy mi a különbség a bűn tudat és a bűnösség érzés között, mi a különbség a bűnbánat és a nostorozás között. Nagyon fontos, hogy Isten igazságos, és ami büntetést érdemelnénk, azt kimondja, hogy azt érdemelnénk. De Isten irgalmas is, és a saját fiát büntette helyettünk, hogy nekünk már ne kelljen rettegnünk, ne kelljen szorognunk, hanem felszabadultan mondhassuk azt, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ezzel az igével zárnám. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelkeiteknek. Ezt mondja Jézus. Mindazoktól a terhektől, amit a farizeusok, a tanítói hivatal tekintély, az Isten igének a rossz értelmezése, a vallásos gyakorlatok és az eltorzult istenkép ad ránk. Jöjjetek én hozzám, Jézushoz, mindnyájan, akik megvagytok terhelve ezek által, és én megnyugvást adok a lelkeiteknek. És vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ezzel fejezném be, hogy bárki bármilyen neveltetést kapott, bármilyen kényszerek élnek benne, bármilyen gátlások, bármi diktálja azt, hogy neked ezt kell csinálnod, neked azt kell csinálnod, ne érezd jól magad, mert akkor az már bűn. Mindezek olyan belénk nevelt ösztönök vagy reflexek, amire Jézus azt mondja, hogy inkább az én igámat vegyétek föl, és az én terhemet, mert az gyönyörűséges, és az könnyű. Nálam van az irgalom, a kegyelem, a bűnbocsánat, és az örök élet. Erre hív minket az úrasztala is, és folytatjuk majd a jövő vasárnap, és majd még két alkalommal ezeket a témákat. Adja Isten, hogy ezeket tudjuk hazavinni, otthon forgatni, és imádságban tovább gondolni. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy gyógyítani jöttél, nem kárhoztatni, nem megszídni, nem leszídni, leteremteni minket. Bizonyára azt is megérdemelnénk. Mi is ezt tesszük nagyon sokszor, akiket ránk bíztál. Megszídjuk, megfedjük. És biztos, hogy ezekre is szükség van. De köszönjük, hogy te nem akarsz minket megsebezni, úgyhogy bele halljunk, vagy hogy bele roncsolódjunk, hanem minden seb is, amit engedsz, hogy történjék velünk, azt tud a mi hasznunkra, a mi javunkra, az üdvösségünkre történni. Így szeretnénk, Urunk, felemelni azokat a sebeket, amiket mi kaptunk, akár a minket megsebzőktől, akár a szülői házból, akár más tekintély személyektől. Így szeretnénk készülni az úrvacsorára is, hogy szeretnénk nekik megbocsátani, és szeretnénk a te bocsánatodat kérni. És azokért a sebekért is kérjük a bocsánatodat, amelyeket mi okoztunk, mi adtunk másnak. Kérünk, Urunk, hogy gyógyíts minket most az úrvacsorának a közösségében. Kérünk, hogy adjál kegyelmedből, szent lelkedből erőt, kegyelmet, irgalmat. Mutasd meg a te szent arcodat, az irgalmas Isten arcát, hogy mi is ezáltal épüljünk, gyógyuljunk, és mi is tudjunk tovább gyógyítani. Így kérünk, Urunk, hogy a gyászolókat vigasztald, mutasd meg nekik a kegyelmedet az örök életnek az ígéretében, a reménységében, és kérünk, Urunk, hogy minket is erősíts, minket is áldj meg, hogyan hozzád járunk most az úrvacsorai jegyekhez. Amen.
Most pedig, mielőtt hazatérünk, egy hálaadó imádságban mondjunk köszönetet Istennek a kegyelméért. Édesatyánk, csodálatos a te kegyelmed, és dicsőítünk téged azért, mert akármilyen állapotunkban vagyunk is, a te kegyelmeddel jössz felénk. És látjuk azt, hogy igazad lenne akkor is, hogyha ítélettel fordulnál felénk, jogod is lenne hozzád, hozzá hatalmad is lenne, de mégis a te kegyelmeddel jössz újra. És így adunk hálát ezért a mai délelőttért. Egyedül te tudod azt, hogy mi pontosan milyen állapotban, milyen szívvel, milyen gondolatokkal, milyen mércét készítve tudtunk megállni előtted. De köszönjük, Urunk, hogy tart a kegyelmi idő is, és ez a találkozás a kegyelemnek az ideje. Urunk, szeretnénk teljes örömmel szemlélni és csodálni a te szeretetedet és kegyelmedet. Köszönjük, hogy ezt megmutattad ilyen látható és érzékszerveinkkel felfogható formában is az úrvacsorában. Kérünk téged, hogy ahogy a kenyérnek meg a bornak az íze elmúlik lassan a szánkban, a te kegyelmed fölött való öröm az hadd ne legyen ilyen múlandó, hanem hadd jöjjön velünk. Szeretnénk ennek az örömével elmenni innen, és az a mi vágyunk, akaratunk, hogy ennek az öröme járja át az életünket, és téged akarunk innen elvinni magunkkal, téged akarunk képviselni ebben a világban, és hisszük, hogy a te szent lelked által ez lehetséges, hogy a te lelked meg tudja tenni ezt a csodát, hogy ne csak a bukás járjon a mi utunkon, ne csak a szégyenkezés, ne csak az elégtelenségnek az érzése, hanem egy győztes keresztény életre hívsz, ahol lesznek kísértések, lesznek próbák, de ez mind-mind alkalom arra, hogy veled együtt győzzünk. Urunk, kérünk, legyél te a mi győztes Urunk, aki vezetsz bennünket, akibe kapaszkodva nem a mi erőnkre támaszkodunk, hanem a te erőddel valóban küzdelmeket, győzelmeket harcolhatunk, és lelkeket nyerhetünk meg te neked. Legyen tiéd a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további áldott vasárnapot kívánunk.